Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit, lehet, hogy az utolsó ilyen üres templomos istentiszteleten, május 17-én. Az istentiszteletünk kezdetén együtt dicsérjük Istent. Korábban megosztottam, levélben is elküldtem az énekeket, a 148. Zsoltárnak első, második és ötödik verseit fogjuk énekelni. Itt azért az első, másodikat és az ötödiket, mert ha kinyitjuk a 148. Zsoltárt az énekeskönyvünkben, látjuk, hogy a harmadik és negyedik verseket kihagyták ebből a kiadásból. A 148. Zsoltár első, második és befejező ötödik verseit énekeljük, így kezdődik a 148. Zsoltár. No, dicsérjétek mindnyájan az Urat a mennyországban. Keresztjén testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjéről szóló tanítást a Heidelbergi Kátérnek a mai úrnapjára eső kérdésfeleletét. Ez a 20. úrnapja, és az 53. kérdés hangzik el, már a közelgő ünnepre, a pünkösdre tekintve. Mit hiszel a Szentlélekről? Hiszem először, hogy ő valóságos és örök Isten, az atyával és a fiúval, másodszor, hogy ő nekem is adatott, engem igaz hit által Krisztusnak, és Krisztus minden jó téteményeinek részesévé tett. Vigasztal és velem marad örökké. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amelynek alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek. Ez megvan írva a Máté szerinti evangéliumban, az evangélium 6. részében, a 9. verssel kezdődően egészen a 15. versig. Máté evangéliuma 6. rész, 9. vers. Ti azért így imádkozzatok: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek, válaszoljunk megszólító szavára, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édes atyánk, a Jézus Krisztus által. Hálát adunk neked ezért a vasárnapért, amely emlékeztet bennünket a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak a feltámadására. Emlékeztet bennünket nem csak a feltámadására, hanem mindarra, amit mennyei atyánk akarata szerint a mi Urunk Jézus elvégzett megváltásunkra. Emlékeztet bennünket arra, Urunk, hogy te gyermekeid vagyunk. Köszönjük neked, hogy ezen a vasárnapon is a te néped tagjaiként, elhívottakként és kiválasztottakként jöhetünk hozzád, kérhetünk tőled és dicsőíthetünk téged. Köszönjük, Urunk, hogy nem csak kijelentést adtál, hanem tanítottál imádkozni. Köszönjük, hogy az Úr Jézus imádságát a szánkra vehetjük minden napon. És akkor, amikor nem tudjuk magunk megfogalmazni, nem tudjuk kiönteni a lelkünket, elmondani mindazt, ami bennünk van, itt van ez a lehetőség, hogy elmondjuk azt, imádkozzunk úgy, ahogyan te, Jézus, tanítottál. Köszönjük, hogy ezeket a szavakat mondhatjuk. Köszönjük, hogy formálod a mi gondolkodásunkat ezzel az imádsággal. Köszönjük, hogy egészen a magunkénak érezhetjük, és így dicsőíthetünk téged. Urunk, arra kérünk most, hogy taníts bennünket ebben az imádságban. Ne csak imádkozni taníts, hanem megérteni is taníts abban a szeletkében, amire most figyelünk. Taníts bennünket, hogy ne csak mondjuk, hanem értsük is. Taníts bennünket, hogy ne csak ismerjük, hanem tegyük is. Urunk, téged kérünk, jöjj segítségül, áld meg, szenteld meg az Isten tiszteletet. Áld meg az ige hirdetőjét, áld meg a hallgatóit, azokat, akik most élőben hallgatják, azokat, akik később hallgatják majd meg. A te áldásod legyen, a te segítséged, kegyelmed legyen mindannyiunknak az életén. Urunk Istenünk, hallgass meg. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve egy kicsit ismertebb éneket, a 166. dicséretet énekeljük. A 166. dicséretnek mind a 4 versét fogjuk énekelni. A 166. dicséretnek az első verse így kezdődik: Urunk Jézus, fordulj hozzánk! Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, meg van írva a felolvasott igeszakaszban, amelyből most egy verset újra olvasok, Máté szerinti evangélium 6. részéből a 9. verset. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. És újra olvasom ebből a pici szakaszból azt, amelyik igazából a mai igehirdetésnek az alapigéje, egy részlete, ennek a 9. versnek befejező részlete, szenteltessék meg a te neved. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, ahogy elolvassuk, nagyon furcsa volt elolvasni az úri imádságot, a mi atyánkot, és aztán utána következett a kezdő imádság. Hiszen az Isten tiszteleten fordítva szokott, és így is fog elhangozni majd Isten segítségével, hogy előbb elmondjuk az imádságot, és aztán utána egy befejező imádság következik. De most egy nyitó imádság, az úgynevezett prófétai imádság, vagy kezdő imádság van az Isten tisztelet elején, hiszen a mi atyánk nem csak ige, hanem egyszerre imádság. Ige is, és imádság is egyszerre. Természetesen bizonyos tekintetben minden ige imádság, de a mi atyánknak a szövege, amely az Isten igéje, és így meg kell értenünk, és hirdetni tudjuk ezek alapján is az Isten üzenetét, egyszerre egy bibliai szöveg és egy imádság. Református egyházunkban két olyan közismert, a legtöbb keresztjén által ismert, sőt, hát minden református által bizonyosan ismert, kívülről tudott szöveg van, amit tudunk mondani, és szoktunk is, az egyik az úgynevezett apostoli hitvallás, ami úgy kezdődik, hogy hiszek egy, talán így az ismertebb, a másik az úri imádság, és ennek is a mi atyánk, a kezdő szavai az ismertebbek. De amíg az apostoli hitvallás, azaz egyháznak a műve, a bizonyságtétele, mindarról, amit megértett az apostoli tanításból, ezért apostoli hitvallás a neve, addig a mi atyánk a kijelentésnek a része a Máté evangéliumában találjuk. A Máté evangéliumában is egy nagyon kiemelt helyen a hegyi beszédben tanít Jézus imádkozni. Ez a jézusi tanítás így is kezdődik, ti azért így imádkozzatok. Nem olvastam fel előtte, általában az imádságról van szó, tehát nem csak a példa van, és utána is még valami ki van emelve, előtte a képmutató imádkozásról van szó, azokról, akik a utcásarkokon szeretnek imádkozni, hogy lássák az emberek, látványosan imádkoznak. Erre azt mondja Jézus, hogy te zárd be az ajtódat, és ott imádkozzál. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy nem lehet a templomban imádkozni, vagy hogy nem lehet ima közösségben imádkozni, de azt mondja Jézus, hogy ez ne valamiféle bemutató, ne valamiféle öndicsőítés legyen, hanem a szívnek az igazi gondolatait és az igazi érzéseit és a szívnek, az emberi szívnek a valóságát adjuk az Istennek, és vigyük az Úr elé őszintén. Tehát, hogy az imádság ilyen legyen. Illetve azt is mondja, hogy ne szaporítsuk a szót, mint a pogányok, mert azok azt hiszik, hogy addig beszélnek az Istennek az imádságban, míg végül az isteneiknek, amíg végül meghallgatásra találnak, mert a mennyei atyánk tudja, hogy mire van szükségünk. És utána így kezdődik, ti azért így imádkozzatok. Tanítványok akarták is tudni, hogy hogyan imádkozzanak, hiszen nem csak Jézus, hanem más mesterek, más tanítók is tanítottak imádságokat, ismertek voltak ezek az imádságok, de ők úgy akartak imádkozni, ahogyan Jézus tanítja őket. És milyen csodálatos dolog, mi is így imádkozhatunk. Azokkal a szavakkal, hogyha mi a magyar nyelvünkön is, amelyen Jézus imádkozott, azokkal a gondolatokkal, amelyet ő ad elénk. Az imádság ebben a tekintetben tehát nem csak ige, nem csak imádság, hanem példa is a mi számunkra. Példa, hogy hogyan imádkozzunk, hogy mik azok a dolgok, amiket az imádságban el kell mondani. Egyre inkább úgy érzem egyébként, hogy nagyon jó, hogy van imádság, és az zárja le majd az Isten tiszteletet, mert hogy olyan sok minden van, amiért tudunk és kell is imádkozni, de Nyilvánvaló, hogy mindenért nem egy kicsit, mindenki beleértheti a maga imádságát, a maga gondolatait, a maga helyzetét ebbe az úri imádságba. Azt mondja Jézus, ti azért így imádkozzatok. Ez az így imádkozás nem kizáró, nem azt mondja, hogy csak így lehet imádkozni, természetesen imádkozhatunk a saját szavainkkal, de ez az az imádság, ami a példa, és ez az, amit az Úr Jézus tanított, és ez az, amit szoktunk mondani, magányos imádságban is, és közösségi imádságban is. Közösségi imádságban különösen milyen jó, hogy együtt mondhatjuk el. Számomra ez mindig egy nagy élmény volt, hogy amikor a lelkészt követjük az igehirdetés után az imádságban, ami az istentisztelet végén levő imádság, és elé visszük Istennek a kéréseinket, hiszen ez egy közben járó imádság, akkor utána össze tudjuk foglalni a mi magunk imádságát, mindent bele tudunk tenni, kimondjuk a mi atyánk szavaival. Úgy kezdődik, hogy megszólítja Istent, mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Igazából nem olyan sokat, de azért valamennyit erről is kell szólni, mielőtt az első kérésre érkezünk. Csodálatos dolog, hogy így imádkozhatunk, mi atyánk. Csodálatos dolog, hogy Istent így hívhatjuk, atyánk. Hiszen nekünk atyánká úgy lett az Isten, hogy Jézus Krisztusban, a fiúban lettünk az ővéi, az ő népe lettünk. Ez a mi atyánk kifejezés az eredetiben is egy nagyon bensőséges kifejezést jelent. Amikor az ember nem egy hatalmas királyhoz megy csupán, nem egy olyan valakihez megy, aki nagyon távolságtartó, hanem egészen közeli, ő a mi atyánk, az Istenünk, mennyei atya, akinek gondja van rá. Eszünkbe jut a történet, a tékozló fiúnak a története, ahol a történetben az Istent, az apa, az ottani földi apa jelképezi, aki nem köti oda ezt a fiút, aki kikéri a vagyont, nem zárja be a hátsó szobába, hanem elengedi, enged neki, de hazavárja. Hazavárja, és amikor hazatér, akkor örömmel fogadja. Mindegy, mit csinált, mindegy, mi történt vele. Ilyen megbocsátó Istenünk van, ilyen atyánk van, mert az övéi vagyunk, mert szeret bennünket, mert hozzátartozunk. Ő a mi atyánk, és mi lehetünk a gyermekei. És sokszor tényleg igaz, hogy így is van, rakoncátlan gyermekek vagyunk. Olyanok, akik ki akarjuk próbálni, hogy meddig tart az Istennek a türelme. Nem biztos, hogy ezért vagyunk rakoncátlanok, nem biztos, hogy ezért tesszük azt, amit tesszük, hogy kipróbáljuk, de a végeredménye ez lesz. Sokszor olyan az ember, mint amilyenek a serdülők, mint amilyenek azok, akik fiatalok, és minden ellen lázadnak. Úgy lázadunk mi is az Isten törvénye ellen. Olyanok vagyunk, mint a gyermekek, hiába mondja nekünk Isten, hogy mi a jó, mi azt hiszük, hogy mi jobban tudjuk, hogy mi a jó. Ő a mi mennyei atyánk, aki meg tud bocsátani, és hív bennünket arra, hogy mint a tékozló fiú, mint az elveszett fiú hazatért, minket is megtaláljon, és mi is rátaláljunk. Ő az, akihez haza lehet menni, ő az atya, aki a mi Istenünk. Azt mondja, hogy aki a mennyekben van, nyilvánvaló nem arról van itt szó, hogy Isten nem, nincs itt a földön, nem arról van szó, hogy Szent Lelke által nem tudnak közöttünk lenni, nincs itt most velünk, és nincs itt mindenkivel, aki felemeli a szavát, aki imádkozik, aki hozzá kiállt, hanem arról van szó, hogy ő nem ebben ennek a földnek a része, nem a teremtmény, nem a teremtésnek a része, hanem ő a teremtő. És aki a mennyekben van, ő az, akinek minden a kezében van. Aki a mennyekben van, bennünket is üdvözíteni tud, hogy mi is ott legyünk vele. Ő ott van a mennyekben, minden fölött van, minden hatalom fölött, minden földi hatalom fölött, és semmi nem lehet az ő hatalmán kívül. Ő a mennyekben van, és mi sok mindent tehetünk, de egy valamit nem léphetünk ki abból a világból, amelyet ő alkotott, és amelyet ő fog megítélni. Az ember bármit elmondhat, bármilyen módon szembefordulhat az Istennel, látszólag az Isten nélkül él, látszólag Isten ellenségeként él és cselekszik, de mégis az Isten világában marad. Ezt nem úgy értem csupán, hogy bármit meg lehet tenni, és ennek ne lenne következménye, de úgy igen, hogy nem lehet az Isten hatalma alól megmenekülni. Nem lehet elmenekülni. Isten mindent lát, mindent tud. Egyszer azt mondta valaki, hogy nem arra vonatkozik a ne lopj parancsolat, hogy ne lopjál, ha nem veszik észre. Egyik gyülekezeti tagunk mondta, hogy ő így magyarázta el, hogy az ő számára ez azt jelenti, hogy az Isten előtt zajlik az életünk, az ő élete is, és mindannyiunk élete. És teljesen felesleges ilyen cseleket csinálni, hogy úgy teszünk, mintha Isten nem látná, nem venné észre, hogy mi bűnt követünk el az életünkben. Hiszen minden előtte zajlik. Semmit nem tudunk eltitkolni. Még a gondolatainkat sem tudjuk eltitkolni. Ő a mennyekben van, de egyszerre velünk is tudott lenni Jézus Krisztusban. És akkor figyeljünk erre a mondatra, mondatrészre, kívánságra. Ez az első kérése, több kérés is van a mi atyánkban. Szenteltessék meg a te neved. Rögtön több probléma is felmerül, pedig olyan sokszor elmondtuk mindannyian, és add mondjak egy személyes élményt ezzel kapcsolatban, hogy sokáig ezt úgy értettem, ezt a szenteltessék meg a te neved, hogy ez már megvan, ez már ki van pipálva. Hát Isten neve szent, hogy ő a legszentebb név. Hát hogyan és tudnánk mi ezt hozzászólni? Ezzel nem kell foglalkozni, legyen a hangsúly a kéréseken, add meg a mindennapi kenyeret, bocsásd meg a vétkeket. Valahogy a gondolataimban nagyon sokáig a mi atyánkban ezek voltak a hangsúlyosak. Ez meg hát persze futunk egy tiszteletkört az elején, biztos, ami biztos, az Isten felé, szenteltessék meg a te neved, de hát ez már megvan, hát ez nekem semmi közöm nincsen. De nem így van, kedves testvérek. Ha valaki úgy gondolkodott volna, mint én régen, szeretném figyelmeztetni, nem így van. Ez a kérés, ez nem arra vonatkozik, hogy ez a rajtunk kívül levő dolog, ez arra vonatkozik, hogy nekünk kell valamit tenni, szenteltessék meg az Isten neve. Az én életemben, az én imádságomban, az én hitemben, az én cselekedeteimben, úgy, ahogy én megélem ezt. De mi is az Istennek a neve? Azt mondja, a te neved. Ugye ebben a tekintetben Jézus hallgatói előnyben vannak hozzánk képest, hiszen ismerik a nevét. És hogyha megkérdezném a hittanosoktól, nagyon sokan tudnák, hogy hol van szó a névről, az Isten nevéről a Bibliában. Mert hogy van egy olyan pont, amikor valaki megkérdezi, hogy de ki vagy te? Ki vagy te? Mit mondjak, amikor elküldesz, hogy ki vagy te? Ki küldött engem? És erre az a válasz, hogy vagyok, aki vagyok. És hát talán sokak már tudják a történetet is, ahol ez megesik. Mózes, amikor a nép Egyiptomban van, ahol néppé lettek József utódai, Jákob utódai, akkor üldözés támad, megszületik egy kisfiú, akit meg akarnak ölni, a Nílusba rejtik, megtalálja a fáraónak a lánya, és ezt a kisfiút, ezt utána a fáraó lánya saját fogadott gyermekeként neveli fel, fáraó unokájaként nő fel a fáraónak a palotájában, kitűnő iskolázottságot szerez, mindent, amit egy akkori herceg, nem így hívták talán, de így jobban értjük, egy herceg megszerezhetett, de népe egyik támadójára megharagszik, egy egyiptomi munkafelügyelő megver egy zsidó szolgát, egy munkaszolgálatost mondjuk így, aki közmunkát vagy kényszermunkát végez. Nehéz ezt így visszafelé a mai szavakkal megfogalmazni, az akkori viszonyokat, és ezért el kell megöli azt, és el kell menekülnie. És amikor a Sinai félszigeten, immáron, mint megházasodott ember, az apósának a juhait őrzi, meglátja azt az égő, de el nem hamvadó csipkebokrot, oda megy, és ott szólítja meg őt az Isten. És ott mutatkozik be neki, mert valamit mondani kell, hogy ki küldött, Ábrahám, Izsák, Jákob Istenek küldött, de mi a neved? Vagyok, aki vagyok, a létező. Isten neve a Jahve, a négy betűvel van az Ószövetségben, négy mással hangzóval, csak mással hangzókat írtak eredetileg az Ószövetségbe, a Héber Bibliába, JHVH, azt gondoljuk, így lehet legjobban visszaadni az örökké való. Szenteltessék meg a te neved, az Istennek a neve, akit a Biblia Jahvénak szólít, hibás olvasatban úgy gondoljuk Jehovának, és egyik énekünk is így hív. Magyarban azonban az Isten nevet használjuk. Megpróbáltam megtalálni azt, hogy mit is jelent ez a szó, hogy Isten. Hát először azt hittem, hogy könnyű lesz, de aztán kiderült, hogy rettentő nagy bizonytalanság van ebben a ezen a területen. Természetesen van valamilyen hivatalos álláspont. Elég sajátos ez a kifejezés a magyar nyelvben. Nagyjából úgy gondoljuk, hogy, vagy úgy látják a legtöbben, hogy ez nagyon ősi kifejezés, és nem a, már a kereszténység felvétele előtt ismert kifejezés volt, és talán egyik lehetőség szerint azt jelenti, hogy egy, azt jelenti, hogy az egyetlen ez a jelentése, és hogy ezt a már meglevő fogalmat használta a magyar nyelv a keresztjén Isten, most ugye a mi Istenünkről van szó, nak a megnevezésére. Már az ómagyar Mária síralomban így szerepel, hogy Isten, a legrégebbi magyar nyelvemlékbe. Nagyon régi kifejezés, de mi értjük, hogy ezt lehet nagybetűvel, kisbetűvel írni. Ha nagybetűvel írjuk, akkor az Urat jelenti, akkor azt az Istent jelenti, akit a világot teremtette. Ha kisbetűvel írjuk, akkor meg az összes többit, aki nem létezik. Ezért ez nyilvánvaló számunkra. Szóval szenteltessék meg a te neved. Még egy érdekes dolog, nem véletlen, hogy az ember így átsiklik ezen, úgy tűnik, mintha a név nem lenne jelentős, nem lenne fontos. Pedig egy nagyon fontos dolog van erről a Biblia, a tíz parancsolatban is. Rögtön ott van benne a harmadik parancsolatban, hogy az Úrnak, a te Istenednek a nevét hiába fel ne vedd. Egyrészt egy nagyon fontos, nagyon előkelő helyen van az elején, nem minthogyha lehetne rangsorolni a parancsolatokat, de azért ott van az elején, hogy az Isten nevét hiába nem lehet felvenni. Igen, ez majd arra vezetett, hogy a zsidók egyáltalán nem mondták ki a nevét, de nyilván ez egy félremagyarázás, félreértés a véleményünk szerint. De hogy az Isten nevét nem lehet hiába felvenni, akárhogyan nem ejthetjük ki a szánkon. Egy olyan parancsolat, ami egyébként nem tűnik fontosnak, de ott van a folytatás is, hogy nehogy így értsük, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, ha valaki az ő nevét hiába felveszi. Az Isten neve szent, önmagában is szent. Semmilyen formában, akár magyarul nevezzük meg, akár másmilyen módon nem vehetjük fel hiába, hanem mindig tisztelettel kell kiejteni, mindig az ő dicsőségére kell kiejteni. Itt sokkal többet jelent, mint azt, hogy van egy neve. És nem véletlen az sem, hogy az első kérdés az Isten nevére vonatkozik. A nevére, amiről mi bizonyságot kell, hogy tegyünk, az Isten nevére, amely egyszerre üzenet is. Isten nevére, amely a legnagyobb ezen a világon, amely névre minden térdnek meg kell hajolnia, amelyet mindenkinek el kell ismernie, nekünk is a magunk életében. Ez az a név, amelyben mi magunk is Isten követői lettünk. De nem véletlen a névnél, hogy mi keresztjének vagyunk, vagyis Krisztuséi vagyunk. Nem véletlen az, hogy minket úgy hívnak, hogy keresztjének. Igen, reformátusnak is szoktam mondani, hogy mi reformátusok vagyunk, de amikor én református mondok, mindig azt értem alatta, hogy keresztjén. Mert hogyha igazán komolyan gondolom református hitemet és hitvallásomat, akkor azt látom, hogy ez az, ami legjobban megértette, ez a magyarázat, ez a értelmezés, amit mi követünk, a legjobban megértette, és a legjobban visszaadja Istennek az üzenetét. Itt nem másokról rólunk van szó, azért vagyok református, mert ezt hiszem. Ha azt hinném, hogy nem így van, akkor nem református lennék. Szóval keresztjének vagyunk. Krisztus nevéről vagyunk neveztetve. Krisztuséi vagyunk, hozzá tartozunk, és hozzá méltóan kell élnünk ebben a világban. De mit jelent az, hogy szenteltessék meg a te neved? Hadd hívjam segítségül a Heidelbergi KT-t, mert a KT nem csak a Szentlélek értelmezését, nem csak a sákramentumokat magyarázza, hanem van benne magyarázat a mi atyánkra nézve is. A KT a bibliai idézetek alapján, a bibliai tanítások alapján foglalja össze, hogy jobban értsük, mit is jelent ez. Ez a 122. kérdés, majd a 47. úrnapján az év vége felé fog előkerülni az Isten tiszteleten. Melyik az első kérés? mármint a mi atyánkban. Szenteltessék meg a te neved, azaz, add először, hogy téged igazán megismerjünk, hogy megszenteljünk, hogy dicsérjünk és magasztaljunk minden művedben, amelyekben minden hatóságod, bölcsességed, jóságod, igazságod, irgalmasságod és igaz voltod tündöklik. Továbbá add, hogy egész életünket, gondolatainkat, beszédünket és cselekedeteinket arra irányítsuk, hogy nevedet miattunk ne gyalázzák, hanem szálljon arra dicséret és dicsőség. Kedves testvérek, talán feltűnt, hogy itt végig arról van szó, hogy nekem ehhez mi közöm, hogy én ezt hogyan tudom megtenni. Arról van szó, hogy dolgom van ebben a helyzetben, ebben a szövegben. Amikor azt mondom, hogy szenteltessék meg a te neved, az első dolog az, hogy én úgy élek-e, hogy ez a név megszenteltessem. Az első dolog az, hogy az én életem az Isten dicsőségére van-e szentelve. Az első dolog az, hogy komolyan veszem-e, követem-e mindazt, amire Isten tanít engem. Azt mondja, hogy téged igazán megismerjünk. Hol járunk az Istennek az ismeretében? Mennyit tettünk eddig, hogy jobban ismerjük az Urat, a mi megváltónkat? Hogy jobban tudjuk, hogy ő milyen? Az az igazság, hogy nem lehet megismerni őt úgy. Valaki azt írta, hogy valami titkos ismeretre kell jutni. Nincsenek itt titkos ismeretek, kedves testvérek. Itt a Bibliában való kijelentést kell megismerni. És akkor, amikor megismerem a Szentírásban az Isten igéjét, és látom a magam életét, akkor tud formálni. És mindig tud formálni. Ugyanaz a bibliai idézet tud növekedést adni az én hitemnek 10 évesen, 20 évesen és 80 vagy 90 évesen is. Nem mindig teljesen ugyanazt jelenti, mert én nem vagyok mindig teljesen ugyanaz, nem mindig teljesen ugyanabban a helyzetben. A Biblia ugyanaz, én nem, de az üzenet mindig ennek a kettőnek a feszültségében az Isten kijelentése és az én helyzetem jelenik meg az én számomra igazán és lesz mai. Megismerni az Istent. Vajon törekszünk-e arra, hogy jobban ismerjük őt? Egy kicsit örültem, egyik szemem sírt, a másik szemem nevetett, amikor elindítottuk a Biblia iskolát, most már elmerem mondani. Volt bennem egy félelem, túl kevesen fognak eljönni, nem is érdekli az embereket, és olyan jó volt, hogy amikor a gyülekezeti kisterem megtelt, jó volt látni, hogy azért jó néhányan vannak, de a másik szemem megsírt, mert nagyon sokan, akikre számítottam, akikről úgy gondoltam, hogy nekik fontos az, hogy többet tudjanak az Isten dolgairól, jobban értsék, azok nem jöttek el. Talán nem szemrehányás, többet kell imádkoznom, ez ezt jelenti, értük. Többet kell imádkoznom, hogy jobban értsék azok is, akik nem látják ennek a fontosságát, és nem akarják megtalálni a lehetőségeket, megszerezni, áron is megvenni a lehetőséget, mert azért ez egy olyan dolog, ahol kell áldozatot hozni ahhoz, hogy az ember oda menjen, ott legyen, odafigyeljen, hogy imádkozni azokért, akik így van, jobban kell ismernünk az Istent. Nem csak arról szól a keresztény élet, pedig ez is egy nagyon fontos dolog, hogy ott vagyunk az Isten tiszteleten, néha, mindig, olykor, hanem hogy jobban akarjuk ismerni az Isten. Maga a Heidelbergi K.T. is a felnőttek tanításáról szól, és azoknak, hogy ők megismerjék azt, ami az Istennek az üzenete. Megismerni az Istent, úgy tudjuk megszentelni a nevét, ha jobban ismerjük. A Bibliából, a Szentírásból ismerjük őt meg, és ismerjük fel az ő akaratát. Hogy megszenteljük, és dicsérjük, magasztaljuk az ő műveiben. Megszenteljünk, hogy az ő dicsőségére éljünk, hogy ebben tegyünk, ebben cselekedjünk, és ebben imádkozzunk. Az ő műveit felismerni, amit cselekedett. Mi az ő műve? Az ő műve ez a világ, amit megalkotott. Felismerjük-e benne az Istent? Az ő műve az, ami körülöttünk van, a lehetőségei az embernek, amit megtehetett. Ugye az Isten alkotta meg a világot, megint a hittanos élmények. Elsősökkel szoktunk beszélgetni arról, hogy mit teremtett Isten. És hát először elmondom nekik, és jól megtanulják, hogy mindent Isten teremtett. Semmi más nincsen, amit Isten teremtett volna. Azt ezt olyan komolyan veszik, hogy mondanak füvet, fát, ezt, azt, amazt, aztán valaki előbb-utóbb mondja iskolát, a házakat, az autót, de akkor mondom, hogy nem, azt az ember alkotta, de Isten teremtette olyanná a világot, amiből ezt lehetett, adta a lehetőséget, és Isten volt az, aki az embert olyanná teremtette, aki ezeket a lehetőségeket tudja használni. És ugyanígy, amikor az első istentiszteleten voltunk, amikor az első olyan istentiszteleten voltunk, ahol nem ültek itt a testvérek velem szemben, nem tudtak, nem lehettek itt, akkor azért imádkoztam először, és azért adtam hálát, hogy van olyan technika ma, amivel ezt, ha nem is ugyanúgy, mintha itt lennénk, de át tudjuk hidalni, és egyszerre az evangélium el tud jutni mindazokhoz, akiknek fontos, akik akarják hallani az igét, akik táplálkozni akarnak az Isten igéjével, lelki táplálékra vágynak. Igen, ezért is az Istent tudjuk dicsőíteni. Hogy adott lehetőségeket arra, hogy egymással kapcsolatot tartsunk, hogy van lehetőségünk arra, hogy egymásnak képeket küldjünk el. Én úgy gondolom, hogy az Isten dicsősége az, amely megengedte nekünk, és az ő kegyelme, hogy ebben a korban ezt megtehetjük. Mindenért őt magasztaljuk, mind az ő műveiben, de nem csak a teremtett világ, és mindaz, amit ebből az ember kihozhatott saját lehetőségei, és a világban rejlő lehetőségek által ad okot arra, hogy dicsérjük. Az ő műve az üdvösségünk. Az ő műve az, ami az üdv történet, és talán ez a nagyobb mindebből, bár erre figyelünk kevésbé, az ő műve, hogy a bűnből kihozott bennünket. Az ő műve, hogy örök életet adott nekünk, hogy megbocsátotta a vétkeinket. Ez az ő műve. Az, hogy Krisztusban van megbocsátás, van örök élet. És mi lehetne más, ami válaszunk, mint a hálás élet, mint az az élet, amely őt dicséri, dicsőíti, amely gyönyörködik a bölcsességében, Istennek jóságában, igazságában és az irgalmasságában, amely erre válaszul pedig, így akar élni, amely erről akar bizonyságot tenni, és amely akarja, hogy az saját élete is ennek megfelelő legyen. Mert hogy nekünk a dolgunk, hogy ez az isteni név, ami mindenható Istenünk neve, megszenteltessék. Hogy dicsérjük őt, hogy a cselekedeteinkben, a beszédünkben minden arra szolgáljon, hogy az ő dicsőségét hirdesse. Így végezetül még egy személyes gondolatot szeretnék megosztani ezzel kapcsolatban. Kicsit úgy képzeltem el a világot és Istent, hogy végső soron minden arról szól, hogy nekünk jó legyen. Minden rólunk szól, és hogy Istennek az a célja, hogy minket mindentől megóvjon, és akkor működik jól a hitünk, hogyha ezt átéljük. Végső soron, amikor ezt mondom, hogy minden arról szól, hogy Isten minket segítsen, akkor ez igaz, de nem pont úgy, ahogy én először gondoltam. Mert először is Isten nem csak azért teremtett bennünket, hogy nekünk jót tegyen, vagy nem elsősorban ezért, hanem hogy megmutassa az ő nagyságát és dicsőségét. Akkor, amikor olvasok az Ószövetségben, hogy azt mondja Isten Izraelnek, nem azért választottalak ki, mert jó voltál, nagy voltál, ügyes voltál, hanem azért, hogy a népek előtt, a te kiválasztásod által, a te életeden, a te hívő életeden, bizonyságtételen, az én dicsőségemet ismerjék meg a népek ebben a világban. Mindig nagyon zavart ez a dolog. Hát arról szól az egész Biblia, hogy az Isten dicsősége legyen meg. Arról szól, hogy mi csak azért vagyunk ezen a világon, hogy Isten neve nagyobb legyen, hogy dicsőíthessük. És azt kell mondanom erre, hogy ha nem is csak, de ez a dolgunk. És hogyha ezt nem vesszük észre, hanem megpróbálunk megmaradni annál az üzleti felfogásnál, hogy én imádkozom, Isten meg ad nekem valamit, annál a fogyasztói felfogásnál, hogy valami kell az Isten dolgaiból, az áldás, a segítség, valami kell, de az egész életemnek ne legyen az ura, akkor nem értettük meg a helyzetünket, és nem értettük meg az evangéliumot. Amikor azt mondja Jézus, hogy azért imádkozunk először, hogy szenteltessék meg a te nevedben a világban, akkor azt mondja, hogy azért imádkozzunk, hogy mi legyünk olyanok. Hogy az én életem, a te életed olyan legyen, amely Isten neve szentelését, dicsőségét szolgálja. Amely megmutatja ebben a világban, hogy milyen nagy az Isten, hogy ez legyen a törekvésünk. De természetesen azzal kezdtem, valóban igaz, hogy minden, ami javunkat szolgálja, még ez is, ami javunkat szolgálja. Amikor azt mondja Jézus, ugyanígy a hegyi beszédben, hogy az Isten gondviselése az, hogy figyel ránk és fontos, az, amit, ami nekünk fontos, neki is fontos, majd ugyanebben a részben, a 33. versben azt mondja, keressétek először Isten országát, és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek. Azt mondja nekünk ezzel, hogy az első dolgunk az, hogy az Isten nevére szerezzünk dicsőséget. És a többi, az megadatik nekünk. Hogy ez legyen az irány, ez legyen a törekvés. Akkor tegyük fel a kérdést, ne kerülgessük, hogy vagyunk ezzel? Hogy állunk ezzel a kérdéssel? Mondhatjuk-e azt, hogy rendben van? Hogy az Isten neve megszenteltetése, az a mi életünkben ott van. Hogy a dicsőségének a szolgálata ott van. Hogy valóban el tudjuk mondani minden alkalommal, hogy egyedül övé a dicsőség, és törekszünk is erre. Nem véletlen, ugyan sokszor elmondjuk a mi atyánkot, mert ebben Isten segítségét kell kérnünk, mert önmagában ez nem megy. De amikor így imádkozunk majd, jusson eszünkbe, nekünk van dolgunk most ezzel. Ő már megcselekedte azt, amit meg akart, amit meg kellett tennie, nekünk van dolgunk. Amikor azt kérjük, hogy szenteltessék meg a te neved, akkor egyszerre azt kérjük, hogy legyen az én életem szentebb, jobban Istené, legyen jobban oda szentelt, jobban az Isten akaratára figyeljek, és higgyem el, hogy ez az én javamat szolgálja. Hogy Isten így akar vezetni ebben a világban. Igen, tanít bennünket az Úr, még az imádságban is tanít. Imádkozzunk hittel, és imádkozzunk őszintén, és merjük elfogadni az ő jó téteményeit. Amen. Jöjjetek, most is válaszoljunk Isten megszólító szavára, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, olyan sokszor elmondjuk ezt az imádságot, és megvalljuk, hogy sokszor talán úgy is, hogy nem is figyelünk oda rutinból, de mégis, Urunk, olyan jó ezeket a szavakat a szánkra venni, olyan jó mondani azt, amit te tanítottál. Segíts nekünk, hogy jobban odafigyeljünk az értelmére. Segíts nekünk, lássuk meg azt, hogy dolgunk van ezzel az imádsággal. Olyan jó, hogy téged hívhatunk segítségül minden helyzetünkben. Abban a helyzetben is, amikor arra kérünk téged, hogy a te követésedben is segíts nekünk. Urunk, olyan jó, hogy amikor elmentél, amikor Úr Jézus a mennybe mentél, akkor azt ígérted, hogy lesz olyan segítségünk, amely vigasztaló, ami bátorító, és ami vezet bennünket. Köszönjük a te szent lelkedet, amely segít abban, amely bátorít abban, hogy a te akaratodat cselekedjük ebben a világban. Urunk, megvalljuk előtted, hogy nem mindig éltünk úgy, hogy a te nevedre dicsőséget hoztunk. Megvalljuk előtted, sokszor voltunk olyanok, akik inkább az önzésünkre, inkább a dühünkre, inkább az indulatainkra figyeltünk, mint a te akarataidra. Sőt, volt, amikor fontosabb volt a magunk kényelme, fontosabb volt az, hogy a magunk akarata teljesüljön, akár a mi szórakozásunk, mint hogy a te igédre figyeljünk, mint hogy téged dicsőítsünk. Köszönjük neked, hogy meg lehet újulni ebből a helyzetből. Köszönjük, hogy te adsz erőt, hogy mássá tudjunk lenni. Köszönjük, hogy van odaszentelt élet, nem a mi erőnkből, hanem a te kegyelmedből. Köszönjük, hogy van közösség, ahol ezt megélhetjük, ahol nem vagyunk magunkra hagyva. És Uram, kérlek téged, emlékeztess bennünket arra, hogy egymásért is felelősek vagyunk, hogy egymás hite által is épüljünk. Hogy amikor ott vagyok a közösségben, akkor nem csak azért vagyok ott, mert téged dicsőítelek, nem csak azért, mert nekem szükségem van rá, hanem az én jelenlétemmel, imádságommal másokat is tudok erősíteni. Köszönjük, Urunk, a te kiválasztó szeretetedet, köszönjük, hogy kegyelmes Isten vagy, köszönjük, hogy minden időben számíthatunk rád. Urunk, így adunk hálát is most, hogy az utóbbi hetekben két gyermek is született a gyülekezetben, akiről tudunk. Áld meg Bánkot, és áld meg Anna Lillát a szüleikkel együtt, és kegyelmesen őrizd meg őket. Légy velük, és tanítsad őket, az egész családot, a te szeretetedre, és a te kegyelmedre. Úgy így imádkozunk a betegekért is, légy ott azok mellett, akik betegek, imádkozunk azokért, akik betegeket ápolnak, magányosokért, egyedüllevőkért, reménykedőkért és reménytelenekért, imádkozunk mindazokért, akik hozzád kiáltanak, Urunk Istenünk. Köszönjük a munkáját azoknak, akik ebben a járványhelyzetben cselekednek, akár az egészségügyben, akár a rend fenntartásában, vagy az irányításban, mindennek a szervezésében, és ezekben a szolgálatokban és ezekben a munkákban kérünk téged, hogy áld meg őket mindezért. Imádkozunk választott vezetőinkért, városrészünk, városunk, országunk vezetőiért. Urunk, adj nekik bölcsességet, hogy megismerjék mindazt, ami szerinted fontos. És add meg, értünk is, hogy úgy hozzanak döntéseket, hogy az a mindannyiunk javát szolgálja. Kérünk téged Jézus Krisztusért, hallgasd meg a mi imádságunkat. Amen. Kedves testvérek, most pedig együtt mondjuk el, otthon is fennhangon azt az imádságot, amit az Úr Jézus tanított nekünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvérek, köszönjük az egyház fenntartói hozzájárulásként és a persejpénzként kapott adományokat. Szeretettel hirdetem az alkalmainkat. Ránk következő héten, kedden 19 órakor a felnőtt konfirmációs alkalom kezdődik, amikor is még a megbeszéltek szerint a Zoom program segítségével fogunk találkozni. Aki szívesen bekapcsolódna, online is nyitott, az kérem, hogy írjon nekem, akár Messengeren, akár a e-mailen, hogy küldhessek meghívót ide, így lehet bekapcsolódni. Szeretettel hirdetem, hogy csütörtökön, ránk következő csütörtök, áldozó csütörtök lesz. Még online a templomból fogunk istentiszteletet közvetíteni. Hívom a testvéreket, hogy jöjjenek, és együtt imádkozzunk, együtt figyeljünk Istennek az igéjére a mennybe menetel ünnepén. Szeretettel kérem, hogy segítsenek ebben az imádságban. Arra gondoltam, hogy összegyűjtenénk azokat a dolgokat, amiért imádkozhatunk, és a záró imádságban mindenkiért, akinek van hálaadása vagy kérése, lehetőleg ez egy konkrét dolog legyen, ha lehet, akkor az küldje el nekem, és én szívesen belefoglalom mindezeket, külön-külön vagy együtt, majd meglátjuk abba az imádságba, amivel áldozó csütörtökön a 6 órakor kezdődő istentiszteleten együtt fogunk imádkozni. Szeretettel hirdetem, figyeljük a hirdetéseket. Hétfőn fog ülésezni a zsinat elnöksége, és meg fogja mondani azt, hogy hogyan járjunk el Budapesten az istentiszteleteket illetően. Mi eddig is ezt az útmutatást követtük mindenben, és azt gondolom, akkor járunk el a leghelyesebben, ha így teszünk. Tehát elképzelhető, legalábbis a vidéki tapasztalatok alapján, hogy miután holnaptól új szabályok lesznek érvényesek Budapesten lehetőség nyílik arra, hogy a ránk következő vasárnap már itt legyünk. Presbiterekkel, illetve gondnokúrral fogunk konzultálni arról, hogy ha van erre lehetőség, mikor kezdhetjük el ezeket. Tehát kérem, hogy figyeljék az e-mailt, és a közösségi oldalakat jelezni fogjuk. Arra gondoltam, hogy mivel biztosan lesznek olyan idősebb testvérek, vagy olyanok, akik egyéb okokból, betegség, bármiből nem tudnak itt lenni, akkor sem, ha megnyitjuk a templomot, azok számára ezt a közvetítést továbbra is folytatni fogjuk. Tehát a nyitott templom mellett is lesz jövő vasárnap mindenképpen élő közvetítés. Szeretnék egy kicsit előre szaladni, nem olyan nagyon, de egy picit, a táborainkról szeretnék beszélni. Ha lesznek jelentkezők, és amennyiben jogszabályok nem gördítenek akadályt, meg ha meg tudjuk szervezni, természetesen itt majd önkéntesekre is szükség lesz. Június 16-tól június 20-ig, az első vakációs héten egy ifjúsági hetet szeretnénk tartani, az előbbi éveknek megfelelő mégpedig ide azokat várjuk, akik az 5. osztályt már befejezték, tehát 6. mennek legalább, és legfeljebb 12. Ez egy elég széles skála, egy ifjúsági hét fiataloknak. Itt a templomban, és elmegyünk, ahová csak tudunk. A következő héten, június 22-én, a 2. vakációs héten hittanos napközis tábort szeretnénk szervezni. Kérem, hogy ide is jelentkezzen, aki szeretne jönni. Július 1-től július 5-ig lehetne gyülekezeti családi tábor Balatonszárszón. Rövidesen küldöm e-mailben az anyagiakat, küldöm azt, hogy milyen lehetőségek vannak, és az űrlapot. Az a kérésem, hogy minden tábor esetében, aki tud jönni, mielőbb jelezze, mert egyrészt a szervezésben nem mindegy, tudjuk, hogy neki fogjunk, mit tegyünk, hány emberre számíthatunk. Másrészt mindegyiken van azért egy felső határ, ami fölött már nem tudunk többen lenni. Köszönöm a figyelmet. Az Isten tiszteletünk végén a záró énekünket énekeljük. A záró énekünk ezen a vasárnapon a 294. dicséret mindhárom verse. 294. dicséretnek az első verse így kezdődik: Jézus vigasságom. 294. dicséret mindhárom verse: Jézus vigasságom. az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.